Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. A-tól Z-ig.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Ért mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Valaki szóljon Donaldnak, hogy igazodtunk.
Three. Two. One.
This is Zseb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Jó hallgatást és könnyű műszakot kívánunk!
A hálózsák szaga. Első rész, a visszatérés.
Végül Diósi kapja a feladatot. Igazából senkit nem lepett meg, mégis mindenki meglepődött. Diósi a testület legígéretesebb nyomozója volt. Hírneve országszerte megelőzte, hiszen ő az, aki 6 nap alatt végzett a sajtóban teremtésként elhíresült esettel, ahol egy telephely nélküli ismeretlen generálkivitelező önkényesen, engedély nélkül épített be egy hatalmas területet számlák és hatósági engedélyek nélkül. Diósi feltárt minden eltusolt Panamát. 6 nap alatt. Elképesztő. Mint ismert, a kivitelező lelépett az előlegekkel, aminek az lett az eredménye, hogy több igénylő nép próbált olyan lakóparkba költözni, ahol már valaki lakott. Köszönhetően a nemzetközi sajtó érdeklődésének az egész világ élőben láthatta, amikor Diósi házkutatási parancsal lép be a Vatikán mindenki elől elzárt könyvtárába, egy bizonyos iratot keresve. A történet végét tudjuk. A gyanúsítottakat felmentették azzal a nevetséges indokkal, hogy az ügy több ezer éve elévült, Diósit előléptetés helyett áthelyezték egy határmenti kisváros álmos rendőrőrsére. Így jár az, aki rálép egy komoly ingatlan befektető lábára. De most van egy ügy. Kis ügy, de ügy. A felügyelőt meglepi, hogy maga téglás ezredes tart neki eligazítást a homlokát törölgető, izzadó polgármester jelenlétében. A polgármester teljes diszkréciót kér, a kemping a falu megélhetését jelenti, ha kitudódik az eset, elmaradnak a turisták, és akkor becsődül a falu. Diósi érzi, hogy a rókaképű téglás többet tud, mint amennyit elmond, de tudja, hogy azért választották őt, mert más nem tudná megoldani az ügyet.
Azért az mégiscsak...
A falu maga a közhely. Kossuth Lajos utca, templom, Pirinyó Presszó. Itt lehetetlen elvegyülni, ezért a kupak tanács úgy határoz, hogy a kempingben alakítja ki a főhadiszállását, egyszerű táborozó kirándulóként elvegyülve.
Anya, kérhetünk enni a szomszédban, amíg apa főz?
Diósi felügyelő tudta, hogy egy kemping más. A kempingek világa sokkal közelebb áll a legkeményebb dél-amerikai börtönök dzsungeléhez, mint ahhoz a romantikus elképzeléshez, ami miatt vállalati középvezetők sátrazni viszik a gyerekeiket. Egyszer a hongkongi triád be akarta építeni 6 emberét egy kempingbe, aminek az lett a vége, hogy soha többé nem látták őket. Egy emberük került elő 6 évvel később. Egy román utazó folklórcsoport tagjaként dolgozott, hol medveidomárként, hol ő volt a medve. Egy kempingben senki sem az, aminek látszik. A beköltözés szinte teljesen zökkenőmentesen alakult, kivéve egy apró incidenst. Úgy, ahogy, de sikerült felállítani a sátrat, már csak az utolsó simítások voltak hátra, amikor a szemben pompázó, kifogástalan sátorból egy kedves arcú, mosolygós, nyugdíjas hölgy bújt elő. Diósit meglepte. A látvány egy pillanatra úgy meglepte, mintha egy Miami-ban koktélozó amerikai nyugdíjassal futna össze, aki egy esernyős koktéllal kezében csicsetelne vele valami partin. A találkozás elkerülhetetlen volt.
Jó napot! Anni nédi vagyok.
Iván.
Iván? Hát fiam, az mostanában nem jó. Legyen inkább Ervin. Úgyse Iván.
A nyomozót teljesen felkészületlenül érte, hogy ilyen korán kell a saját alter egóját alakítania. Kizökkent. Olcsó kémfilmekben bánnak el így a kezdőkkel. Korholta önmagát. A hölgy egyáltalán nem élt vissza a helyzettel, sőt, nagyvonalúan nem vette észre a nyomozó makogását, a zsaruvér azonban azt súgta, hogy jobb lesz vigyázni. Ez egy kemping. Ez nem a való világ.
A Hálózsák szaga első epizódját hallották.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
focis kártya.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
focis kártya
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Az első már megint egy portugál.
2.
Ez az űrge már megvan. 4.
3.
Itt az orró a Nápolyból. Ezt el tudom cserélni a Danival.
4.
Ha jól húzom ki, akkor emögött kell lennie a kirobbanós hologramos extazis Mbappénak.
5.
Na, most mehetek a gyógyzacskóért. Anya, nem kell valami a boltból?
Ne feledd. Logika, kritika, etika.
Logika?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet!
Kalifornia az Egyesült Államok legnépesebb állama. 39 millióan élnek ott, így nem csoda, ha mindenféle alak megfordul arra felé. A mindenféle a közmegegyezés szerint egy pejoratív előtag, és minden esetben arra kell gondolnunk, hogy a rossz életű hamiskártyások, félszemű kalózok és leszerepelt politikusok halmazát takarja. Ráadásul Kalifornia egy regényről kapta a nevét, és ez eleve gyanús körülmény. Nos, a mindenféle az azt jelenti, hogy mindenféle. Vagyis ilyen is, olyan is, meg még amolyan is. Így esetett meg, hogy a mindenféle közé remek zenészek is keveredtek, ráadásul nem is kevesen. Az ötödik zsebesség naftamester útmutatása mellett bemutatja a legjobbak közül is a legjobbakat.
Utálod a kömény magot? Utálod azt a zöld ízét? Amíg nincs gyereked, lehetsz gyerek.
Mióta világ a világ, és hatalmasok léteznek, akik uralkodnak mások felett, úgy tűnik egy dologban teljesen egyformák, hogy a legfőbb tennivalójuk az, hogy megtartsák a hatalmukat. Ez nem tudom miért ilyen érdekes dolog, nekem soha nem volt hatalmam, és nem is nagyon hiányzik, de ők tudják, hogy miért. A hatalom megtartása érdekében pedig mindenféle eszközt hajlamosak felhasználni. A zsarolást, a hazugságot, az erőszakot, meg a tiltást. Valamiért azt hiszik, hogy az emberek fejébe is be lehet nyúlni, és erőszakkal azt is lehet befolyásolni, hogy hogyan gondolkodjanak. Ezért aztán időnként kitalálják, mit szabad és mit nem gondolni. Ezért kifejlesztettek egy módszert, amivel ezt próbálják befolyásolni. A neve pedig
cenzúra.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Cenzúra. A cenzúra információk felügyelete. Elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben. Csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információszűrést nevezzük cenzúrának, amely elsősorban a hírlapok és műalkotások megcsonkítását vagy betiltását eredményezheti. Tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság előli mindenfajta elzárását cenzúrának nevezzük. Vagyis a hatalmon lévők megpróbálják befolyásolni, hogy a közönséghez milyen információ jusson el, és mi ne.
Zsebrádió!
A helyzet komoly, Freddy Fogoly!
Annak idején Európában a királyokon kívül a katolikus egyháznak volt a legnagyobb hatalma. És nagyon vigyáztak rá. Mikor az általunk ismert Bibliát összeállították, igen, ők állították össze, azután az összes olyan történetet, amit kihagytak belőle, megpróbáltak megsemmisíteni, hogy senki ne tegyen fel kérdéseket arról, hogy biztos nem bukik-e meg valahol a sztori. Aztán a zsidók szent könyveit, az arabok szent könyveit is igyekeztek eltüntetni, kevesebb sikerrel. Addig nem nagyon volt nehéz dolguk, amíg el nem indult a Gutenberg-féle könyvnyomtatás. Mert csak kézzel írt könyvek voltak, és azokat is főleg a papok tudták elolvasni, de a nyomtatott könyvek megjelenésével sokkal nehezebbé vált a tiltás betartása. A katolikus egyház készített egy listát azokról a szerzőkről és művekről, amiket tilos volt olvasni és terjeszteni. Ezt a listát úgy hívták, hogy Index Librorum Prohibitorum, vagyis tiltott könyvek jegyzéke. Olyan szerzők voltak rajta, akiket ma már mindenki ismer. Például Defoe a Robinson szerzője, Victor Hugo, Emmanuel Kant, Montesquieu, Pascal, Rousseau, Spinoza, stb. Ezek főleg felvilágosult gondolkodók meg írók voltak, akik nem hittek el mindent a világról, amit a papok állítottak. Képzeljétek el, hogy csak 1966-ban, tehát 60 évvel ezelőtt szüntették meg ezt a listát. Már volt akkor sugárhajtási repülő, telefon, tévé, űrrakéta is, és a katolikus egyház még mindig próbált könyveket és gondolatokat betiltatni. Szóval a hatalmasok hadd próbálkozzanak megállítani a szabad gondolatot. Van, aki ma is próbálkozik ilyesmivel. De ne aggódjatok, amíg van zsebi, addig semmi esélyük.
I wind up broke, then I'll always
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
A hálózsák szaga. Harmadik rész. Mit keres egy hunni nyíl egy norvég régészben?
Diósi felügyelő úgy döntött, hogy jobb lesz, ha az észrevételeit egy diktafonba mondja, majd éjszakánként alvás közben hallgatva nyugodtan elemzi az adatokat. Ezt még Finnországban leste el Toivonen nyomozótól az ugorügyben folytatott nemzetközi nyomozócsoport tagjaként. A résztvevő detektívek szinte személyes ügyként kezelték a felkavaró esetet. Eredetileg két szálon folyt a nyomozás, volt egy ugor csoport és egy finn. De összevonták. Ekkor leste el az alvó elemzés trükkét. Toivonen gyakorlatilag egész nap egy szaunában fekve elemzett, csak néha hagyta el a helyiséget. Kezdetben Diósi különösnek találta, hogy mindezt mesztelenül teszi a fintélben, de annyira lenyűgözte az alvó elemzés modern, nyugati nyomozati eljárása, hogy nem zavarta. Amikor Toivonen visszajött, büszkén mosolyogva mindig azt mondta: Porokuszema. Ezt Diósi úgy értelmezte: Porokuszema, azaz rájöttem.
Tényállás. Ami tiszta. Van öt ügy, amiket az kapcsol össze, hogy mindegyiket ugyanazzal a módszerrel és ugyanazzal a fegyverrel követték el. Ez eddig rendben van. Ami nincs rendben, az az, hogy a fegyver egy kézzel kovácsolt bronzhegyű nyílvessző, és az esetek időpontjai között eltelt cirka 130 év. Na ez tényleg nincs rendben. Az elkövető ezek szerint vagy nagyon egészséges ember, vagy nem ugyanaz. Mindez egy kicsi erdőben, aminek az egyik végén egy folyócska, amit a nyár közepén akár még át is lehet ugrani, a másik végén meg egy kicsi kemping van. Kemping. Aha. Kemping.
Anyu, lenyeltem egy polkot.
A Hóvirág kemping egyike volt a népszerű vidéki táborhelyeknek, de furamód zajos története volt. Az alapító még a rendszerváltás idején privatizálta a TS-től, amikor hirtelen meggazdagodott az ipoly-kakasi ásványvízből.
Dear camping human, everybody come disco night, fever, you know.
Akkoriban hirtelen mindenki ásványvizet akart inni, ő meglátta a piacirést, és megragadta a lehetőséget. Vitték is a különleges mellékízű vizet, mint a cukrot, olyan volt a Zafír BT, mint egy pénzjegynyomda. A siker addig tartott, amikor a hirtelen jött kincsről riport filmet akart forgatni egy kereskedelmi tévés tábja, de nem találták a faluban a kutat. Sajnos pont a volt körzeti megbízott igazította útba őket, így derült ki, hogy az ipoly-kakasi ásványvíz jellegzetes ízét az garantálja, hogy a kút egy olyan terület kellős közepén található, ami 500 évig temetőként működött. Shit happens. Az élelmes vállalkozó ekkor nyitotta meg a Vadvirág kempinget. Igen, Vadvirág. A név cseréjére akkor lett szükség, amikor kiderült, hogy a kemping fő vonzereje, a természetes melegvízű tó, tulajdonképpen nem tó, hanem egy csőtörés, és a víz attól meleg, hogy 1977-ben megsemmisítés helyett ideásták el egy dán atomerőmű fáradt uránelemeit. Abban az időben sok mindent látott ez az ország. A vadvirágból úgy lett hóvirág, hogy a helyi asztalos egy betűvel kevesebbet tudott csak kihozni a vadfa anyagából.
Apu, az az iszonyú szőrös bácsi is itt kempingezik, mint mi? Vagy ő itt él?
Ide költözött be Diósi felügyelő, kezdetben nem is törődött az ügyel, ha 130 évig ráért, akkor néhány napot még kibír. Inkább a kemping feltérképezésével foglalkozott, mert meggyőződése volt, hogy maga a táborhely lesz a megoldás kulcsa.
A Hálózsák szaga harmadik adását hallották. A krimi sorozat következő részét holnap hallgathatják 15:15-kor, vagy ahogy az ördögi Roy mondja.
50-50.
Szülőtársak, a felvilágosítás fontos. Ne álljon ott a gyerek letolt gatyával, és közben nem tudja, hogy mi az a faros lemez.
Es ist egyszer mehr, kétszer vág, Rundfunk TV.
Hallo, tschüss, ich bin Güte Tag. Und elmondom neked, mi az a fahos lemez. Sokan hiszik, hogy a fahos lemez az egy nagységű asszony, de ez nem fahos, hanem fahost lemez, tehát le kell reszelni a fát, ahhoz, hogy legyen belőle host, amit aztán összehagasztanak egybe. Na most azt nem értem, miért kell lereszelni a fát, hogy aztán összehagasszuk, mikor a fa már egybe volt egyszer, ugye? Ez hülyeség. A fahos lemez az az, amit ti hívtok úgy, hogy MDF lap, mint a pato, aminek volt a piac. De ki az a maha, aki egy fahos lemezről nevezi el apát? Most már tudod, mi az a fahos lemez? Használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó bakács egyszer mér, kétszer vág.
A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard. The city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes fucked up.